Adóinfo. Az Inforádió interaktív adótanácsadó műsora kis- és középvállalatoknak.
Ez itt az Adóinfo, folytatjuk adásunkat. Vannak olyan jövedelmek, amelyeket mondjuk nem bér jövedelemként kapunk, és elég ritkák, mondjuk eszembe jutott nekem olyan, hogyha valaki nyer valahol, akkor azt milyen rovatba kell feltűnni, ez simán egyéb jövedelem, és az SZIA-hoz csapják hozzá?
Hát, hogyha ez a SZIA kötelező nyeremény után kell megfizetnie, és ez pénznyeremény, akkor igen, akkor egyéb jövedelemként jelenik meg. Más esetben már nem biztos, hogy ebbe a kategóriába tartozik, mert lehet, hogy a kifizetőnek kell mondjuk egy tárgy nyeremény után megfizetni az adót, tehát ez nem érinti a magánszemély bevallását, csak a pénznyereménye volt. Az egyéb jövedelmek esetében, és szerencsére most már tavaly is, meg az idei adóbevallásban is kevésbé részletezettek el a vonatkozó sorok, tehát könnyen megtalálni, hogy hova illesz-e be. Meg azon kívül azért arról is beszélnék el, hogy a kifizetőtől, foglalkoztatótól kapott jövedelem igazolásokon azért elég jó fel van tüntetve az, hogy melyik sorba kell beírni. Ugyanis ennek az igazolásnak a sorszámozása megegyezik az SZIA bevallás sorszámozásával, gyakorlatilag onnan csak mindegy át kell másolni ezeket az összegeket, persze a több helyről vannak azokat mondjuk össze kell adni és úgy beírni az SZIA bevallásba, de könnyen kezelhetők. Mindenki eldöntheti az egyéb jövedelmek esetében, hogy tételes költségelszámolással számol el ezzel szemben, tehát magyarul számol el a költséget a egyéb jövedelmevel szemben. Voltak-e olyan költségei, amit bizonylattal tud igazolni, mert csak a bizonylattal igazoltakat, számlával igazoltakat tudja elszámolni, vagy ha nem, akkor lehetősége van azt az önálló tevékenységből származó jövedelmeknél nyilatkozni, hogy 10%-ot elismer a törvény, hogy akkor azt válaszol, hogy csak a jövedelme bevétele 90%-át tekinti majd jövedelemnek. Ezt a bevalláson egyébként jelezni kell, de akkor ennek megfelelően kiítani a 90%-os adószintet is, és azt kell beírni, mint adóalapot.
Régebben volt, vagy legalábbis egy időben divat volt, hogy ha adakozik valaki, akkor az leírható az adójából. Létezik-e még ez a forma, és hogyha igen, milyen formában?
Az adományokkal kapcsolatosan változatlanul létezik az, hogyha valaki alapítványnak, közhasznú szervezetnek, kiemelkedő közhasznú szervezetnek fizet támogatást, ad támogatást, akkor erre adó kedvezményre jogosult. Ez persze ugye attól is függ, hogy egyáltalán az az összeg, amit adott, az meg az ő adója, hogy viszonyul egymáshoz, mert hogyha hiába adott valaki egy nagyobb összegű támogatást, de mondjuk annak a 30%-a már több, mint amennyi az ő adófizetési kötelezettség, akkor sajnos nem tudja érvényesíteni. De hát a másik lehetőség erre vonatkozóan, és ezzel mindenki élhetne, nem él mindenki. Sok esetben talán azért, mert kicsit közvetlen nem nézi meg, hogy kiknek adhatná az adója 1%-át. Ugye ez 2x1%, amit egyértelműen adhatna egyházaknak, illetve mindig van ebben egy kiemelt társadalmi célú országgyűlés által meghatározott támogatandó cél is, illetve adhatná bármilyen olyan szervezetnek, aki megfelel annak a feltételeknek, hogy szerepel, rendelkezik olyan azonosítóval, ami alapján ő jogosult ilyen 1%-os támogatás fogadására. Sok esetben sajnos hibásan töltik ki azok is, akik erről rendelkeznek, ezeket az adóbevalláshoz külön borítékban csatolandó nyilatkozatokat, és ennek következménye az, hogy megebetve tapasztalják általában ősszel, október táján, az adóhatóság közli velük, hogy nem tudta az 1%-os juttatásukat, támogatásukat az érintett szervezetnek adni, mert elírták az adószámot, olyan adószámra tüntettek föl, amelyik nem jogosult ilyen támogatás, 1%-os támogatás fogadására, tehát körültekintően meg kell nézni azt, hogy ki az, akinek ezt juttatjuk, mert akkor nem ér célba, hogyha hibázunk.
Jó, a másik témánk az a vagyonosodási vizsgálat. Minden évben, sőt, egyébben többször is akár az adóhatóság elmondja, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk vizsgálatokat folytat, és emellett általános az, hogy vizsgálják a vagyonosodást, különösen akkor, amikor a személyi jövedelem adóbevallások megérkeznek, hiszen elég nagy eltérések vannak, amikor kihoz statisztikai eredményeket. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalata? Mennyire vizsgálódik valóban az APEC vagyonoknál, tehát személyes jellegű vagyonok?
Az adóhatóság vagyonosodási vizsgálata az két irányú. Egyrészt a törvény által biztosított jogkörével élve vizsgálhatja azoknak a vagyongyarapodását, vagyonosodását, akik két egymás követő adóévben minimálbért elérő jövedelmet nem vallanak. Tehát ezeket általában felszólítja arra, hogy nyilatkozzanak arról, hogy milyen jövedelmük volt, vagy ha netántán úgy érzik, hogy valamit nem vallottak be, akkor egészítsék ki bevallásukat, módosítsák bevallásukat. Ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást kéne kötelező megtenni, aki ilyen felszólít kapott, illetve, hogyha nem teszi meg, akkor az adóhatóság ezzel kapcsolatosan adatszolgáltatási elmulasztása miatt mulasztási bírságot szabhat ki.
Egyébként, hogyha jól tudom, akkor volt egy ilyen eset, amelyet küldtek nekünk is e-mailben, ahol egy evás vállalkozásról volt szó, és tőle küldtek.
Ez egyébként számomra furcsának tűnik, hogy az adóhatóság a saját rendszerében nem nézi meg, hogy valaki evás vállalkozóként vallott, tett adóbevallás, tehát bevétele volt, bár ugye ebből nem látszik az, hogy mennyi volt az ő jövedelme, de azért, ha valaki már evásként adót fizetett, akkor feltehetőleg maradt is még azon kívül legalább a minimálbérnek megfelelő jövedelme, ha csak nem nagyon alacsony bevételt vallott. Tehát ezt nem biztos, hogy szerencsés ilyen esetben az adóhatóságnak ezt külön adatszolgáltatásra ezeket a személyeket felhívni. Még akkor sem, hogyha adott esetben, és ez az adóhatóság rendszerében biztosan ellenőrizhető, hogyha nagyobb odafigyeléssel nézik meg, hogyha ez egy társas vállalkozás magánszemély tagjáról van szó, ugye csak magánszemély jöhet szóba, mert ebben az esetben is vélelmezni lehetne az, hogy neki volt jövedelme, csak nem személyjövedelemadós bevallásból, összevont jövedelemből, vagy egyéb forrásadós jövedelemből, hanem EVA jövedelemből volt. És ezekben az esetben lehetett volna tekinteni, vagy el lehetne tekinteni. Más esetekben viszont, akik megkapta, sajnos ebben az esetben is, akik küldik, akkor legfeljebb azt lehetne vitatni, hogy neki volt jövedelme, meg lehetne fellebbezni ezeket az adatközlésre felszólító, nem is tudom, minek nevezzem, mert igazából ezek nem határozatok, hanem csak egy adatszolgáltatás, és a jogorvosati rendszerre úgy tűnik ennek egy kicsit hízagos. Viszont aki valóban kevesebb jövedelmet vallott veszélye bevallásában, vagy nem vallott semmilyen jövedelmet semmilyen vállalkozásból, azoknak válaszolni kellene erre, és egy nagyon széleskörű adatszolgáltatásra kötelezik őket, nem csak a saját, hanem a házastársa vagyonával kapcsolatban is, ahol számot kell adni az értékpapírtól kezdve az ingatlanon keresztül az ingó vagyontárgyakig, és itt a bizonyos megélhetési költségek vizsgálatára is sor kerül. Az adóhatóság ezeket feldolgozza, megnézi, aztán eldönti, hogy ez alapján jogos-e az, hogy ilyen jövedelmet vallott a érintett magánszemély. Ha úgy gondolja, hogy nem, mert több jövedelmének kellene lenni, vagy úgy látja vagyon alapján, hogy azért nem tud megélni azon a szinten abból a jövedelmet vallott, akkor ellenőrzést rendelhet el a magánszemélynél, és itt megnézheti azt, hogy akkor valóban miből származott az a vagyon, ami adott esetben volt, volt-e olyan forrás, amit nem vallott be. Persze itt az adóhatóságon van a bizonyítási kötelezettség, neki kell föltárni azt, hogyha állít valamit, hogy az a vagyon növekmény, ami mondjuk a 2005-ös évben volt egy ingatlan vásárlásban, volt-e annak forrása, és azt ő mondhatja azt abban az esetben persze, hogyha nem lát semmiféle hivatalos jövedelmet, hogy nem volt forrása. És abba itt kezdődik, mármint a magánszemély részére, mert ebben az esetben az adóhatóság nem lát semmiféle hivatalos forrást ezeknek a vagyonnövekményeknek a fedezetére, akkor viszont a magánszemélynek kell bizonyítani, hogy neki volt olyan jövedelme, amiből ezt meg tudta valósítani. Ugye itt legkézenfekvőbb, amikor nagy valószínűséggel nincs gond, ha mondjuk egy örökséggel kapcsolatos jövedelemhez jut hozzá, mert az adóhatóság első menetben nem látja, mert ez illetékköteles, egy ilyen vagyonszerzés örökösítés illetéket kell fizetni utána, de ez már bizonyítja például. De lehet olyan is, és ennek a bizonyítása nem biztos, hogy mindig egyszerű, ha mondjuk valaki vállalkozásának évekkel ezelőtt úgy adott kölcsönt, hogy ennek megvannak a megfelelő kölcsönszerződései, bankszámlán keresztül tette be ezt a tagi kölcsönként ismert a vállalkozó körében ez a pénzbetétel, és majd ezt a vállalkozás neki visszafizette. Na most a baj akkor van, hogyha ez mondjuk készpénzben történik a kifizetése, pénztáron keresztül, akkor nem minden esetben biztos, hogy az adóhatóság ezt hitelesnek fogja elfogadni, viszont ez bankszámlán keresztül történik, a vállalkozás bankszámláról fizeti ki, utalja a magánszemélynek a bankszámlájára, akkor ez bizonyíthatja ismételten azt, hogy volt olyan forrás, amivel a vagyonnövekményét, vagyonnövekedését fedezni tudta.
És egyébként jó részt akkor csak olyanokat vizsgál az adóhatóság, akik nem érték el a minimálbérnek megfelelő jövedelmet? Avagy azon felül is vannak mondjuk, vagy lehetnek kiemelt területek?
Biztos, hogy vannak kiemelt területek. Egyrészt, hogy az ellenőrzésre véletlenszerűen is ki kell választani embereket. Ez a magánszemélyekre, vállalkozásokat is, tehát magánszemélyeket is. Tehát beleeshetnek ebbe olyanok is, akiket így választanak ki. Azon kívül vannak még más jellegű adóhatóságnál más szempontok is. Ugye a magyar adóhatóságnál erről nem beszélnek, és információt nem lehet szerezni róla, akkor inkább mondom az amerikai példát, ahol nagy valószínűséggel és biztosan a adóhatóság megállapításai nagy számban abból származnak, hogy volt házastársak tesznek bejelentést. Némi bosszú működhet itt, de ebből nagy találati arányra állapítanak meg adóhiányokat például. Nálunk erről nem beszélnek, de hát itt is...
De itt is van egy ilyen, hogy
itt is biztos működik, hogy bejelentenek valakiket, és az adóhatóság úgy látja, hogy indokolt volt a bejelentés, akkor lehet, hogy így is bekerülhet valaki a vizsgálati körbe. Ezt nem tagadták sosem, hogy vannak ilyenek, hogy milyen mértékben arról nincs információ. Tehát ezek működhetnek. Meg vannak ezek a kontrolladatszolgáltatások, hogy amikor a munkáltató kifizető mindenkinek a jövedelméről szolgáltat adatot, hát ebből is azért már olyan adatbázis lehetett fölépíteni, amit szintén föl lehet használni ahhoz, hogy kit válasszanak ki ellenőrzésre.
Zara Lászlót, a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnökét hallották. Ezzel véget ért mai műsorunk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó. Viszonthallásra!
Az Inforádió interaktív adótanácsadó műsorát hallották. A műsor szakmai partnere a Magyar Adótanácsadók és Könyviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete.